Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A külgazdasági és külügyminiszter szerint lehetetlen, hogy Ukrajna előbb csatlakozzon az Európai Unióhoz, mint a Nyugat-Balkán országai. Szijjártó Péter erről a Budapest Balkans Fórum panelbeszélgetésén beszélt. További részletek Tatár Tímeától.
Az Európai Unió jelenleg gazdasági és biztonsági szempontból is a korábbinál sokkal rosszabb helyzetben van. Nyilvánvaló, hogy frissítésre, új energiára van szüksége, ez a lendület pedig egyedül a Nyugat-Balkánról származhat, mondta a fórumon Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter sérelmezte, hogy a térség országai átlagosan már 14,5 éve várakoznak a tagságra.
It's impossible that Ukraine joins European Union earlier than the Western Balkan member states. Impossible.
Lehetetlen, hogy Ukrajna előbb csatlakozzon az Európai Unióhoz, mint a Nyugat-Balkán országai. Ez az integrációs folyamat érdem alapúságának teljes mértékben ellent mondana, és Ukrajna alig ha felel meg jobban a csatlakozási feltételeknek, mint a nyugat-balkáni országok, hangsúlyozta Szijjártó Péter.
Come on, don't be ridiculous.
Továbbra is úgy látja, hogy a bővítés nem kívánatos, miközben a nyugat-balkáni országok felvételével nem csak a tagállamok száma nőne, hanem jelentősen meg is erősödne a közösség. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Unió Trump intézkedéseire sem készült fel, pedig november óta lehetett tudni a vámok bevezetéséről. Kitért a szerinte hatástalan szankciókra is.
Hopefully we are closer to peace, but not because of the sanctions.
Nem az Oroszországot érintő uniós szankciók miatt vagyunk közelebb a békéhez, hangsúlyozta. A panelbeszélgetésen Tanja Misevics, Szerbia európai integrációért felelős minisztere úgy fogalmazott, az EU-ban továbbra is tapintható a bővítési fáradtság, a reformoknak pedig a bővítési politikára is ki kellene terjedniük. Kiemelte a konnektivitás fontosságát is, amelynek szerinte a kőolaj és a földgáz szállítása mellett a vasúti és közúti kapcsolatokra is ki kell terjednie. Kitért az illegális migrációra is.
Last year there were not even one illegal migration border crossing points.
Az EU illetékes igazgatósága szerint tavaly egy illegális határátlépés sem történt Szerbia és Magyarország között, ez pedig a két ország határőrsége, valamint a külügyminisztériumok közötti jó együttműködés eredménye, emelte ki a szerb-európai integrációért felelős miniszter. Az illegális migrációról Szijjártó Péter is beszélt, kiemelte, a szigorú határvédelmet akkor sem adják fel, ha az napi 1 millióba kerül, utalt a büntetésre, amelyet az EU-s bíróság szabott ki, miután Magyarország nem teljesítette a befogadási feltételekről szóló irányelvet.
Kiegészítve a 2026-ban hatályba lépő uniós migrációs paktumot, közös európai visszatérési rendszer létrehozását javasolta az Európai Bizottság. A tervek értelmében harmadik országokban helyeznék el a kiutasított migránsokat, emellett szigorúbb szabályokat is bevetnének a kitoloncolásokra vonatkozóan. Marsai Viktor, a Migráció Kutatóintézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója szerint ugyanakkor a rendelettervezet nem ad választ több problémára sem. Exterde Tibor interjúja.
A nagy kérdés, hogy ez most a kezdet vége, vagy pedig a vég kezdete. Gyakorlatilag 2015 óta dolgozik azon az Európai Unió és a tagállamok, hogy a migrációs válságra adott válaszul valamiféleképpen megreformálják az EU-nak a menekültügyi és migrációs rendszerét, aminek ugye az átlós hajó projektje a paktum volt, amelyet ugye két ellenszavazat ellenében, ugye Magyarország és Lengyelország tiltakozása ellenére a tagállamok többsége, illetve ugye az Európai Parlament elfogadott. Ebből a csomagból ugye egy elem hiányzott még, ez a visszatérési kereteknek a jogi szabályozása, vagyis, hogy mit lehet tenni azokkal az emberekkel, akik nem jogosultak nemzetközi védelemre az EU területén, elutasították a menedékkérelmüket, és valahogy haza kell vinni őket az EU-ból. Ugye ez volt az egész rendszernek az Achilles sarka, Ugye az EU kisebb, mint 20%-os hatékonysággal tudta ezt a rendszert működtetni, tehát hiába utasították el a menedékkérőket, ők nagy valószínűséggel itt maradtak az EU területén. Az elmúlt éveknek a szerencsétlen eseményei, gondoljuk itt a terrortámadásokra, vagy a bűnözés növekedésére, viszont arra vezette a tagállamokat, hogy itt valamiféle áttörésre lesz szükség. És a gondolkodás abban az irányba ment el, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a visszaküldéseknek a rendszerét, és hogyan lehet, ugye itt nagyon fontos kulcs szó van, externalizálni, kiszervezni ezeket a folyamatokat. Ennek lenne most a megoldása, ez a rendelet tervezet, amit a bizottság kedden bemutatott, és itt több olyan elemmel szakítanak az korábbi évek gyakorlatához képest, ami nagyobb lehetőséget nyújtana a tagállamoknak a cselekvésre. Ugye itt a legfontosabb elem az úgynevezett return hub-ok, visszatérési központok kialakításának a lehetősége, ami azt jelenteni, hogy azokat, akiknek a menedékkérelmét elutasították, bármiféle harmadik országba, ahol a jogi normák ehhez adottak, és amelyekkel sikerül egy tagállamnak megállapodnia, teret nyújthatna ilyen létesítményeknek a létrehozására, amelyet ugyan az EU tagállamnak kellene üzemeltetnie, az EU tagállam felelne a jogi és egyéb normákért, de ezek az EU területén kívül helyezkednének el.
Jó, de a menedékkérők, amikor kiutasították őket, attól még valahol vannak, és jellemzően valamelyik Európai Uniós ország területén vannak. Ki fogja őket milyen rendészeti erővel elfogni és odavinni, ahol nekik lenniük kellene? Erre ad-e valami megoldást a javaslat?
Igen, ugye ez a kisebbi probléma egyébként. Tehát ezt a tagállam nyilván meg fogja szervezni, a rendőrérők előállítják ezeket a hölgyeket vagy urakat, és tételezzük fel, hogy kiszállítják ebbe a return hub-ba. A nagy kérdés az lesz, és ez az, amire továbbra sem nyújt megoldást a javaslat, tehát ezért nem tudjuk, hogy most itt elértük a csúcsot, ami elég nagy probléma lenne, vagy pedig majd folyik tovább a gondolkodás, és ne adj Isten később a jogalkotás, hogy attól, hogy elszállítjuk ezeket az embereket mondjuk, nem tudom, egy mongóliai befogadóközpontba, és ott tartjuk őket mondjuk egy, másfél, két évig, nem világos, hogy mitől sikerülne aztán a folyamat végén őket mégiscsak visszaszállítani az anyaországba, mondjuk Szomáliába, vagy Afganisztánba.
Jogilag rendben van, hogy az embereket bárhova szállítjuk, nyilvánvalóan az akaratuk ellenére. Jól lehet, ők meg az Európai Unió akarata ellenére jöttek ide.
Jogilag nem tartózkodnak itt, tehát itt több bírói döntés is születik. A return hub-ok csak akkor működhetnek, hogyha ők az összes fellebezési lehetőséget kimerítették. Tehát jogilag ez egy teljesen vétető lépés. Mindazok ellenére, hogy a nyilván bizonyos NGO-k nagyon erősen támadják ezt a tervezetet is. De ne felejtsük el, tehát, hogy igazából az EU és a tagállamok eddig voltak jogsértésben, hiszen hogy a különféle becslések szerint 4-5 millió ember tartózkodik úgy az Európai Unió területén, hogy nincs joga itt lenni. Ezt az anomáliát valamiféleképpen meg kell szüntetni, és ne felejtsük el, ha nincs elrettentő erő a rendszerben, mert most semmiféle elrettentő erő nincsen, az Európába való irreguláris, illegális érkezés az a legjobb lottó lehetőség gyakorlatilag a világon, mert ha valakinek sikerül bejutni az EU területére, akkor 80-85% jelenleg az esélye, hogy valamiféleképp itt fog maradni. Ez egy fenntartatatlan állapot, mert nagyon erős szívó hatással rendelkezik.
Marsai Viktort, a Migráció Kutatóintézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját hallották. Az Európai Unió költségvetéséből elérhető források felhasználása nehezen átlátható, szükség lenne egy szorosabb kontrollra, mondta a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda ügyvezetője. Petri Bernadett szerint a kelet-európai tagállamok nehezen tudják lehívni a közösségi forrásokat. A riporter Szabó Gergő.
A költségvetésnek a jelenlegi állapotában elsősorban az a kockázata, hogy nem látható jól, hogy az Európai Unió mire használja fel azokat a forrásokat, amiket meghatároz a különböző programokra, hiszen nincsen olyan módszer, mechanizmus, ami ezt ellenőrizhetővé tenné. Azt is jól látjuk, hogy mennyi visszaélés van ezekkel a költségvetési forrásokkal, ami azért azt sejteti, hogy szükség lenne valamilyen fajta ellenőrzésre, mert ebben úgy tűnik, hogy az EU intézményei bármit megtehetnek. Ami pedig a jövőt illeti, jól látszik egyfajta központosításra törekvés, az is jól látszik, hogy valamilyen módon direktebb hatalmat akar gyakorolni Brüsszel arra, hogy a pénzeket miként ossza el. Abból is kitűnik, hogy egyetlen nemzeti beruházási tervről van szó, ebbe sorolódna be a korábbi kohéziós rendszer, és közben elfelejt olyan lényeges elveket, mint mondjuk a felzárkóztatás, vagy maga a területi kohézió, a regionális politika, pedig itt nincsen elvégezve a feladat. Tehát azzal kell szembenéznünk, hogy zajlik egyfajta újragondolása a költségvetésnek, viszont az eddigi költségvetés sem töltötte be a saját célját, a feladat nincs elvégezve, viszont a problémát probléma az még mindig fennáll.
Problémát a hitelfelvétellel kapcsolatban is megfogalmaztak, ami egy nagyon nagy összeg. Mik a kockázatai ennek?
Jelentős összegről van szó. Ebben a stádiumban nyilván a kockázata az, hogy nem lehet látni ennek a hátterét, miből jön a pénz, mennyi pénzről van szó, milyen szintű eladósodással jár adott esetben. Én azt gondolom, hogy itt megfontolt döntés csak akkor lehet jutni, hogyha nagyobb transzparenciát biztosít a bizottság azzal kapcsolatosan, mint ami korábban a helyettesi alapnál volt tapasztalható, hiszen ott első ízben volt egy ilyen jellegű közös hitelfelvételi akció, és jól látjuk a kamaterek változásán, hogy milyen jellegű rizikót tud magába foglalni ez a fajta döntés. Ugye az is szintén egy kockázata mindennek, hogy hosszú távú hitelfelvételről van szó, tehát azért ez hosszú évekre összekapcsolja az európai szereplőket, és hát beszélni kell arról is, hogy milyen jellegű versenyképességi és gazdasági teljesítményi lejtmenet van most. Az eurózóna országai komoly kockázatot szenvednek el, jelentős az államadósság, nagyon nehéz ezekre építeni, de eurózónán kívül is tapasztalatú az, hogy nem látható előre, hogy a visszafizetésnek milyen feltételei lesznek majd.
Ez milyen tételekből állna össze ez a csomag?
Az eddigi információk alapján ugye maga az a csomag, amit az ukrán fegyverkezésre szeretne fordítani a bizottság, több elemből áll össze. Ennek egy része ugye az a csomag, amiről szó volt, egy másik része a G7-es forrásokat jelenti, egy harmadik részét képeznék akár a lefoglalt orosz vagyonnal kapcsolatos intézkedések, legyen az mondjuk a hasznosítás vagy a kamattal kapcsolatos beruházások, és ami talán a legnagyobb kockázatot jelenleg magában hordozza, az az, hogy a nemzeti beruházási tervekből hasított pénzösszegeknek, pénzrésznek egy adott hányada is erre menne. Valójában ennek a részleteit nem ismerjük, még viszont az látható, hogy ez csökkenteni azt a forrás mennyiséget, ami ez a tagországok, vagy akár Magyarország hozzájuthatnak.
Kutatásfejlesztéssel kapcsolatban is megfogalmaztak aggodalmat Brüsszel felé, mik ezek között a legfontosabbak?
Abból indulnék ki elsősorban, hogy a kutatásfejlesztésre szánt pénzösszeg az eleve nem nagyon sok pénz, viszont még ebből a kevésből is nagyon sok olyan pénzfelhasználás van, forrás kihelyezés van, ami nem a valódi kutatásfejlesztési célokat szolgálja. Ilyenek azok a különböző NGO kezdeményezéseket finanszírozó pénzkihelyezések, ahol ideológikus vagy akár jogállamisággal kapcsolatos propagandát terjeszt az Európai Bizottság, ahelyett, hogy a kutatásfejlesztést támogatná. A másik nagyon lényeges dolog pedig az a fajta földrajzi aránytalanság, ami tapasztalatú a források elosztása kapcsán. Ugye regionális szempontból lehet ezt vizsgálni, hogy hogyan teljesítenek a régiók a pénzlehívásban. A top 20 EU régiót, akik tényleg a legjobbak, viszik el a forrásoknak több mint a felét, és a maradék 230 régió osztozik a kevesebb mint felén, tehát jól látszik, hogy mekkora regionális aránytalanságok vannak. Egyébként tapasztalatú egy kelet-nyugat megosztottság is. A nyugati déli országok sokkal több pénzt tudnak elvinni ezekből, mint a közép-kelet-európaiak, és ez egyébként a nagy országok biznisze volt az eddigiekben, nagyobb országok mindig könnyebben tudtak ezekben részesülni.
Hogyan lehetne javítani azon az arányon, hogy a kelet-európai országok jobban le tudják hívni ezeket a forrásokat?
Erre lehetne intézkedéseket hozni az Európai Bizottság részéről, tehát például olyan megoldások is rendelkezésre állhatnak, ahol a lehívásban nem annyira jól teljesítő országokat mondjuk kötelezőbe vinni a konzorciumba, hiszen ez azt segíteni elő, hogy az ő megjelenésük ezáltal nagyobb arányban lenne, mint amilyen az eddigiekben. Illetve nagyon fontos lenne megnézni azt a gazdasági realitást, ami Közép-Kelet-Európában van. Nem lehet például startupok vonatkozásában azzal számolni, hogy 6-8 fő foglalkoztatottat írnak elő a kiírásoknál. Magyarországon 2-3 fő a realitás maximum, és ezek a szervezetek, startupok ki vannak zárva ezekből a finanszírozási lehetőségekből. Tehát ezek mind-mind egyszerűen elérhető megoldások lennének, mégsem élt ezzel az eddigiekben Brüsszel, pedig mindenki innovációs szakadékról beszél.
Petri Bernadett közvetlen uniós forrásokért felelős miniszteri biztost, a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda ügyvezetőjét hallották. Bizottsági törvényjavaslatot mutatott be a Magyar Uniós Biztos a kritikus fontosságú gyógyszerekről. Az Európai Parlamentben Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság egészségügyi felelőse azt mondta, a jogszabály döntő lépést jelent az ellátásbiztonság megerősítése terén, annak biztosítása érdekében, hogy a betegek mindig hozzáférjenek a számukra szükséges gyógyszerekhez. Több uniós egészségügyi miniszter a javaslatot a védelmi finanszírozás részévé tenné. Tatár Tíme összefoglalója.
Az uniós tagállamokban gyógyszerhiányt okozhatnak a gyártási problémák, az ellátási lánc sebezhetősége, vagy az erőforrásokért folyó globális verseny. A jogszabály most olyan szabályozási keretet biztosít, amellyel megelőzhető, illetve mérsékelhető a válságok idején és az egyéb időszakokban jelentkező gyógyszerhiány. Emelte ki a jogszabály tervezetének bemutatásakor az Európai Bizottság egészségügyi biztosa, Várhelyi Olivier.
This proposal is very much needed to ensure security of supply.
A bizottság elfogadta a kritikus gyógyszerekről szóló jogszabályt, amely azért fontos, hogy garantálni tudjuk az ellátás biztonságát, a kritikus fontosságú gyógyszerek elérhetőségét, illetve egyéb fontos gyógyszerek hozzáférését, ott, ahol a piac ezt nem tudja biztosítani. Emelte ki Várhelyi Olivier Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Hozzátette, a gyógyszerhiány régóta problémát jelent az EU-ban. 2013 óta folyamatosan emelkednek az erre vonatkozó bejelentések. Várhelyi Olivier konkrét terveket is ismertetett.
It will facilitate investments for companies that create or increase manufacturing capacity of critical medicines in the EU.
Az Európai Bizottság támogatni fogja azoknak a cégeknek a beruházásait, amelyek növelik vagy új gyártókapacitásokat hoznak létre a kritikus fontosságú gyógyszerek esetében. Ezeket a beruházásokat stratégiai projektként fogjuk kezelni, amelyek könnyebben kaphatnak finanszírozást és tudományos támogatást, hangsúlyozta az uniós biztos. Tucatnyi tagország, köztük Belgium, Csehország, Németország és Spanyolország egészségügyi minisztere azt szorgalmazza, hogy a kritikus gyógyszerekről szóló javaslatot tegyék a 800 milliárd eurós védelmi finanszírozás részévé. Úgy vélik, alapvető gyógyszerek nélkül Európa védelmi képességei kerülnek veszélybe. Az egészségügyi miniszterek felhívták a figyelmet arra is, hogy Európa egykor vezető szerepet töltött be a gyógyszergyártásban, ma azonban Ázsiától függ az ágazat ellátásának 60-80%-a.
Drága luxus cikké tenni a bort Amerikában Donald Trump az amerikai védővámokra adott európai válasz miatt. Svetnik Endre mondja a részleteket.
Nem tetszik, hogy 25%-os behozatali vámmal sújtom az önök acél és alumínium importját? Ha bántják az amerikai viszkit, akkor megbánják. Körülbelül ezt üzente Donald Trump Brüsszelnek, amikor közölte, kész 200%-os védővámmal sújtani az európai borokat, pezsgőt és konyakot. A kereskedelmi háború újabb lépésének hátterében Trumpnak az EU-s alumíniumra és acélra kivetett vámja, illetve az arra adott egyik európai válaszintézkedés áll. Az Unió már egy korábbi vámháborúban alkalmazta a fegyvert, amivel büntető illetékkel sújtotta az amerikai viszkit. Donald Trump mostani több frontos vámháborújában a szomszédos Kanada is ellenvámokkal válaszolt Amerikának. Úgy tűnik, az alkohol lesz az egyik hadszíntér. Kanadában egyes boltokból eltűntek az amerikai gyártók palackjai, miután a szomszédos ország vezetője felvetette, hogy újabb amerikai szövetségi államként akarja látni Kanadát, emlékeztetett a Reuters. Ugyanakkor az Európai Unió 26 milliárd euró értékű válaszvámjait úgy kalibrálták, hogy azok közül sok jelképes legyen, mert olyan nem kifejezetten létfontosságú amerikai termékeket sújtanak, mint a fogsejem vagy a fürdőköppenyek. A bourbon whisky 50%-os adója viszont komoly csapás lenne az ágazatnak, amely látványosan felpörgette az exportot azóta, hogy Brüsszel leszállította a Trump első elnöksége idején kivetett védővámot. Az EU a lépéssel megtalálta Amerika érzékeny pontját, mert egy ágazati testület, az Egyesült Államok égetett CESZ tanácsa szerint az Unióba irányul az amerikai whisky export körülbelül 40%-a. És hasonlóképp az EU CESZ és bor exportjának 31%-a Amerikába megy. Donald Trump közölte, az általa felvetett 200%-os borvám előnyösebb helyzetbe hozná a hazai gyártókat, amire azok papírjainak árfolyama emelkedni is kezdett. A brutális büntető lépés azt is jelenteni, hogy az európai borok és pezsgő drága luxuscikké változnának a tengeren túlon. Bár kérdés, hogy ez mennyire venné el az amúgy is drágább évjáratok és pezsgők tehetősebb vevőinek vásárlási kedvét. A fenyegetésre válaszolva egy európai szeszipari szervezet, a Spirits Europe kijelentette, azonnal véget kell vetni a szemet szemért lépéseknek. Trump elnök azzal érvel, hogy védővámjai fontos eszközt jelentenek a globalizáció évtizedei alatt háttérbe szorított amerikai ipar feltámasztását célzó politikájában. a befektetők ugyanakkor megrettentek a fenyegetésektől. Az autó, ruha, kávé, repülő és csomagolt élelmiszergyártók mások mellett most azt találgatják, mi lesz velük a nemzetközi ellátóláncokat fenyegető amerikai lépések árnyékában. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A Dániától való fokozatos elszakadás szorgalmazó párt nyerte a grönlandi választást. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakértője szerint a koalíció kötéstől függ, mi lesz a sziget függetlenségi törekvésével. A részletek Varga Mónikától.
Meglepetésre a Demokrata párt nyerte a grönlandi parlamenti választást. Az előrejelzések a jelenleg is kormányzó, a sziget függetlenedését és az erről szóló népszavazás kiírását sürgető pártok győzelmét jósolták. Ám végül a mérsékeltebb, a Dániától való fokozatos elszakadást szorgalmazó, de a gazdasági függetlenséget nem sürgető erő nyerte a legtöbb voksot. Németh Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior kutatója szerint mindez azt mutatja, hogy a grönlandi lakosság bizonytalan a sziget jövőjével kapcsolatban.
Valószínűleg a sokféle szempont a grönlandi választók fejében is megjelent, mivel nem olyan megoldást választottak, ami egyszerre jelenteni a gazdasági elszakadást és a politikai elszakadást Dániától. Érdekes az is, hogy a második helyezett párt, ők függetlenségpártiak, de inkább az amerikai megoldással szimpatizálnak, és ők is sokat nyertek ahhoz képest, ahogy az előző választásokon szerepeltek, de a demokraták győzelme egyértelműen azt mutatja, hogy jelentős kérdőjelek vannak még a jövő tekintetében.
A kutató szerint bizonytalan az is, mihez kezd majd kormányon a grönlandi demokrata párt.
Nagyon sok fog függeni attól is, hogy milyen koalíciós tárgyalásokat tudnak folytatni.
A grönlandi politika irányvonalát az jelöli majd ki, hogy a demokraták kivel lépnek koalícióra. Az Amerika párti a választáson második helyet elért erővel, vagy a radikálisan függetlenségpárti harmadik helyezettel, hangsúlyozza Németh Viktória. Grönland függetlensége azután került fókuszba, hogy Donald Trump amerikai elnök még beiktatása előtt kijelentette, majd azóta többször is megismételte, az Egyesült Államok megvásárolná Grönlandot. A sziget stratégiailag kulcsfontosságú helyen Európa és Amerika között fekszik, az Egyesült Államok katonai bázist is működtet itt. Grönland területén emellett értékes nyersanyagok is találhatók, ezért nem csak Amerika, de Kína is érdeklődik a sziget iránt.
Kínának is jó esélyei vannak arra, hogyha esetleg megnyílnának beruházási lehetőségek, és lehetőség lenne például újra nyitni a grönlandi bányákat, és itt konzorciumokat vásárolni. Ez még mind a jövő zenéje, de a jelenlegi választás eredménye azt mutatja, hogy ez a verseny egyáltalán nem lefutott, és maguk grönlandiak sem biztosak abban, hogy mi lenne a legoptimálisabb megoldás számukra.
Grönland nagyfokú autonómiát kapott Dániától, gazdaságilag azonban függ tőle. A grönlandi költségvetés 50%-át a koppenhágai kormány biztosítja, önállóan tehát nem tudna talpon maradni. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
Uruguayba utazott a magyar igazságügyi miniszter, hogy a kábítószer kereskedelem visszaszorításáról tárgyaljon a dél-amerikai ország legfőbb ügyészével. A részletek Rozgonyi Ádámtól.
Az nem lehet, hogy a gyerekeinket kábítószerrel mérgezzék, és ezért jöttünk el ide most Uruguayba, a Montevideóba, mert az itteni kikötő az egyik olyan kikötő, amin keresztül a közép-amerikai drog Európába vándorol. A kábítószer bűnözőket meg kell állítani, és ebben állapodtunk meg most az itteni legfőbb ügyész asszonnyal, hogy együtt lépünk föl a kábítószer kereskedőkkel szemben.
Mondta a Facebook oldalán közzétett videóban az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence múlt héten Argentinában tárgyalt a dél-amerikai ország igazságügyi miniszterével és delegulációs miniszterével, továbbá az argentin legfőbb ügyésszel. Az egyeztetés fő témája akkor is a kábítószerek elleni küzdelem volt. Tuzson Bence hangsúlyozta, hogy a kábítószerek terjedésének megállítása érdekében Magyarország is együttműködik a dél-amerikai államokkal. Kiemelte, Magyarországon zéró toleranciát hirdetett a kormány a kábítószerkereskedőkkel, a kábítószer használattal szemben, amit érvényesíteni kell a nemzetközi kapcsolatokon keresztül is, tette hozzá Tuzson Bence.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Király István Dániel nevében is köszöni figyelmüket Zsámboki Zsolt.